Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Üdvös állapotban van az, akinek ez a bizonyosság megvan a szívében. Nemrégiben azt mondtam egy fiatal embernek, aki nagyon kritikus volt, figyelj, én tudom, hogy én ott leszek akkor. Erre ő azt válaszolta, nos igen, Branham testvér azt mondta mégis, hogy remélem, hogy ott leszek. És ki vagy te, hogy csak úgy azt mondod egyszerűen, én tudom, hogy ott leszek. És mivel kritikus volt, természetesen valahogy megpróbálta félreérteni az egészet. De aztán mégis elmondhattam neki az 1981. január 1-én átélt élményemet. És ez életem utolsó napjáig velem marad. Ezzel megmaradok egészen addig az óráig, amikor együtt fogjuk megtapasztalni az átváltozást és az elragadtatást. Ezt a nyitott Bibliával magam előtt és az élő Isten előtt is, aki egy napon megítéli az élőket és a holtakat, aki előtt mindenkinek meg kell jelennie. Elmondhatom, hogy én láttam a fehérbe öltözött sokaságot, és hogy velük együtt felvétettem én is, és hogy mindannyian fiatalok voltunk. Folytathatnám és folytathatnám a részleteket, amelyeket már többször is felsoroltam, ugye? És a mellettem lévő személy nem volt messzebb, mint ameddig a kezem elér így most. Olyan messzire láttam, amennyire fizikailag talán nem is lehet ellátni, és mindenki fiatal volt. Mindegyiküknek egy megdicsült arca volt. Mindegyiküknek mindannyian fehérbe öltözöttek voltak. Mindannyiukon megvolt az eredeti hajszín. Ez volt az egyetlen dolog, ami úgy egy kis hangulatot adott úgy az egésznek. Az a tény, hogy én is belelettem illesztve ebbe a sokaságba, úgyhogy egy része voltam ennek, és ezzel az igazat mondom, én az első sorban voltam. Nem azért, mert én az ígével szolgálok, és Isten üzenetét hordozom, de ez az abszolút és tiszta igazság. Isten hűséges. Mi, mint emberek, néha hűségesek vagyunk, néha hűtlenek, néha mellette valaminek, néha ellene, és bármi még legyen. Istennél a dolog már a világ megalapítása előtt szilárdan eldőlt dolog. És ő azt mondja, az én tanács határozatom valósuljon meg, amit én parancsolok, az történjék meg. És így örülhetünk, és lehorgozhatjuk a lelkünk horgonyát. Szeretteim, hadd szolgáljon ez bevezetésként erre a hétvégére, hogy megerősödjünk, hogy ne csak halljuk Isten szavát, hanem számítsunk is azzal, hogy Isten megerősíti, visszaigazolja azt, hogy valósággá válik, hogy amit hogy a megígért áldásokat hazavihetjük magunkkal. Ez az oka annak, hogy összegyűlünk. Az imádkozás előtt a 130. Zsoltárt szeretném felolvasni. A mélységből kiáltok fel hozzád, Uram, mindenható Úr, hallgasd meg a szavamat. Hadd legyen a füled figyelmes, hangos könyörgésemre. Ha te, Uram, fel akarod számolni a bűnöket, és megtartani, ó, mindenható Úr, ki állhatna meg előtted? Viszont te nálad van a megbocsájtás, hogy téged féljenek. Én várom az Urat. A lelkem vár reál, és várom az ő szavát. Az én lelkem nagyobb sóvárgással várja az Urat, mint ahogyan az őr várja reggelt. Nagyobb sóvárgással várjad az Urat, mint az őrszem a reggelt, Izrael. Mert az Úrnál bőséges a kegyelem és a megváltás. És ő fogja megváltani Izraelt minden bűneitől. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hadd imádkozzunk közösen. Mennyei Atyánk, szívünk legmélyéből köszönjük neked azt a nagy kiváltságot, hogy a te kegyelmed trónja elé járulhatunk. Hálát adunk neked, hűséges Urunk, hogy a te szent véreddel bementél a mennyei szentélybe, és hogy a te véred szól értünk, szószóló érettünk. Uram, vedd át az irányítást ezen az összejövetelen. Légy te jelen való, nyilatkoztasd ki magad nekünk a te ígéd által, a te szellemed által. Távolíts el minden más gondolatot, távolíts el mindent, ami megszavarhat vagy akadályozhat minket, és ami neked az útadba állhatna, ó Uram. Látogass meg minket, a te, aki a magasságból való napfelkelte vagy, egy teljesen új és dicsőséges módon. Találkozz velünk, ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy félretegyük a mindennapi gondjainkat és nehézségeinket, és belépjünk a te jelenlétedbe. Szeretet Uram, hadd törjön ki minden szívből a háládatosság a te neved tiszteletére és annak dicséretére. Hálát adunk neked a te ígédért, a te véredért, a te szellemedért. Szeretet Uram, védj engem, védj mindnyájunkat, legyen meg a te útad életünkben között. Szeretett Urunk, mi várunk téged ebben a nemzedékben. Te hamarosan eljössz, ó lelkünk vőlegénye. Légy kegyelmes irántunk, ékesítsd fel a te mennyasszonyodat, fedd fel magad neki, bízd rá a te titkaidat. Ma este különlegesen kérjük a te jelenlétedet, ajándékozz nekünk hitet és bízalmat te benned és a te szavaidban. Szeretett Urunk, áld meg mindazokat a testvéreket és testvérnőket is, akik eljöttek, és mindazokat is, akik bármilyen okból nem tudnak itt lenni. Szeretett Urunk, ajándékozz nekünk egy újabb isteni kegyelmi meglátogatást, amely összehasonlíthatatlan lenne a mögöttünk lévő összes megújuláshoz képest. Uram, egy olyan kegyelmi meglátogatást, mint a korai kereszténységben, az apostolok idejében. Hadd térjünk vissza az első szeretethez, Uram. Köszönjük neked ezt. Te mindent vissza fogsz szolgáltatni, és dicsőségesen véghez viszed a te ügyedet. Neked, Isten bárányának, aki vállaltad, hogy lemészároljanak, és elvéreztél értünk a kereszten. A tied legyen a dicsőség és a tisztelet, mert egyedül te voltál méltó arra, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd annak pecsétjeit. Te vagy a Júda törzsének oroszlánja. Halleluja! Te győztél. Hálát adunk neked érte, az egy győzelmet, a mi győzelmünk is. Hűséges Uram, szükségünk van te reád, mind jobban. Légy te velünk, és áldj meg minket a te kegyelmed gazdagságából, a Jézus nevében. Amen. Ha úgy meg lehet ragadni az alkalmat, ahogy ma megadatott nekem, amikor megláttam szeretett idősebb testvérünket, és figyelemmel kísérjük az elmúlt 40 vagy 50 év szellemi fejlődését, akkor látni lehet, hogy az idő mennyire előre haladt. Kétségtelen, hogy a történelem során mindig is voltak Isten áldott emberei. Léteztek áldott összejövetelek, voltak ébredések, sok mindent tett Isten a múltban. De az kétségtelen, hogy mi a napok végén élünk. Egy prófétai korszakban, egy olyan időszakban, amikor a bibliai proféciák beteljesednek. Egy olyan időszakban, amikor a prófétai íge a gyertyatartóra kell, a prófétai ígét a gyertyatartóra kellett állítani, hogy a szellemek szét legyenek választva. Mert nyíltan meg kell vallanunk, hogy minden ébredésen keresztül sok minden belopózott, bizonyos dolgok átlettek véve, ami nem tartozik az eredeti isteni eszmekincshez. És ezekben a napokban Isten alaposan meg akarja tisztítani az ő szérűjét. Ki akarja szedni minden emberi hagyomány utolsó kovászát is, hogy az őszinteség és az igazságosság édes tisztájává váljunk, hogy ne csak az eufória, ne csak a lelkesedés, hanem Isten ígéje legyen az első helyen, és az Úr megdicsüljön az ő gyülekezetében. Tegnap éjfél körül felhívott egy testvérnő, és megkérdezte, hogy nem vagyunk-e hajlamosak arra, Branham testvért túlságosan előtérbe helyezni. Néha úgy tűnik, de úgy gondolom, hogy mi őszinte szívvel megadtuk a mi Urunknak azt a helyet, ami őt megilleti, ami az első hely. Ő az első, és ő az utolsó. De mi azt is valljuk, amit Isten ígéje mond. Az ő jobb kezében 7 csillagot tartott, és ez a 7 csillag a 7 gyülekezet 7 angyala volt. Így áll a Jelenések első fejezetében, a 2 utolsó versben. És bár nem megyünk bele mindezekbe a dolgokba, mégis szeretnénk elmagyarázni azoknak, akik esetleg nehezen értik meg és csodálkoznak. Igen, most miben áll a különbség? Itt ugyanabból az énekes könyvből van énekelve, ugyanabból a Bibliából van olvasva, ugyanazokat az énekeket, minden ugyanannak tűnik. Szeretteim, lehet, hogy kívülről így tűnik. De belülről felismerjük a különbséget. Tisztában vagyunk azzal, hogy mit tett Isten, és az megaláz minket Isten hatalmas keze alatt. Tisztában vagyunk vele, hogy különösen az ébredések óta szellemi mozgalmak, áramlatok alakultak ki, de mindegyikük, mint korábban is jeleztük is, éppen eleget átvettek magukkal a régi tanításokból és hagyományokból ahhoz, hogy aztán ismét Bábelben kössenek ki, és ott legyen a végük. Most azonban összegyűjti az Úr az ő népét. Ti én népem, jöjjetek ki közülük, különítsétek el magatokat, és ne érintsetek semmi tisztátalant, és így az én fiaim és leányaim legyetek, és akkor én atyátok akarok lenni nektek. Ez a közvetlen ígéret, bár ez már egyszer meg van írva a II. Korintusi levélben, majd a Jelenések könyvében is, ennek ellenére erre az időre egészen különleges módon vonatkozik. A II. Korintusi 6. fejezetének 17. versében, vagy 17. versétől ez áll. Ezért menjetek ki közülük, különítsétek el magatokat, parancsolja az Úr, és ne érintsetek semmi tisztátalan dolgot, és így én magamhoz fogadlak titeket, és atyátok akarok lenni nektek, és ti legyetek az én fiaim és leányaim, mondja az Úr, a mindenható. És azután természetes a Jelenések könyvének 18. fejezete, 4. verse. A közvetlen felhívás, talán elolvassuk gyorsan. Jelenések 14, a 4. vers. Akkor hallottam egy másik hangos hangot a mennyből kiáltani. Menjetek ki belőle, ti az én népem, hogy ne legyen részetek az ő bűneiben, és ne érjenek titeket az ő csapásai, mert az ő bűneik az egekig halmozódtak. És Isten megemlékezett az ő igazságtalanságaikról. Ezt a témát sem akarjuk itt tovább taglalni. Utalás van téve a nagyvárosra, Bábelre, arra helyre, ahol a föld királyai felett uralkodnak, és valaki azt mondhatja erre nézve, nos, mi nem tartozunk ehhez a nagy világegyházhoz. Nem vettük-e észre, hogy minden út oda vezet vissza, még ha az egyházak világtanácsán keresztül is megy, és ezért valóban igaz a közmondás is, hogy sok út vezet Rómába. De valamit hozzá kell tennem ehhez a közmondáshoz. Csak egy út létezik, amely kivezet onnan, és ezt az útat nekünk meg kell találnunk. Aki nem találja meg ezt a kivezeti útat, az benne marad, és amint látjuk, minden megy a vágóhídra, anélkül, hogy tudnák, miről is van szó valójában. Hadd vegyünk szemügyre néhány dolgot ma a Kolossébeliekhez írt levél első fejezetéből, amit az apostol mondott és leírt itt. És hadd erősítsen meg bennünket hitben, hogy ne csak úgy halljuk Isten ígéjét, mint ahogy a híreket hallanánk, hanem az a szívünkhöz is eljusson, és egyúttal el is tudja érni bennünk azt, amire Isten elküldte azt. Először is a 3. verstől azt írja Pál apostol. Hálát adunk Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának minden időben, az érettetek mondott imádságainkban, a 3. verset idézem. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusban való hitetek állandóságáról, és az összes szentek iránti ápolt szeretetekről, egy ilyen hálaadás akkor fog szívünkből fakadni, ha nyilvánvalóvá vált, hogy Istennek nem csak ajkunkkal, hanem egész szívünkkel, lényünkkel szolgálunk. Nem régiben érintettük is, és gondolom Zürichben is, a Malakiás prófétában írt ígét, ahol ez áll írva. Azon a napon, amikor véghez viszem azt, látni fogjátok a különbséget a között, aki nekem szolgál, és a között, aki nem szolgál nekem. Ma nem lehet a különbséget látni. Mindketten ugyanazokat az énekeket énekelik, és talán az egyiknek van ideje az Úrra, a másiknak pedig nincs. Szeretteim, a kérdés, ami feltevődik mindannyiunknak, a következő: tulajdonképpen kinek élünk mi? Ki a középpontja a földi és szellemi életünknek? Ki az időnk, a tehetségünk és mindaz, amivel Isten megajándékozott minket? Tehát a szeretet, amely megváltott minket, nagy és bensőséges kell, hogy legyen bennünk, ami megváltunk felé. És így folytatódik itt, Kolossi 1.5. Annak a reménységi kincsnek a jegyében, amely a mennyben van eltéve számotokra, erről már előre értesülve lettetek az igazság ígéje, vagyis az üdvösség üzenete által, amely eljutott hozzátok, mint ahogyan az egész világon el lett terjesztve, és hasonlatosan gyümölcsöt hoz, és növekszik, mint ahogyan nálatok is a nap óta, hogy meghallottátok és felismertétek Isten kegyelmét az igazságban. Ez esetben is kétféle emberek léteznek. Vannak, akik a kegyelemről énekelnek, a kegyelemről prédikálnak, a kegyelemről olvasnak, a kegyelemről beszélnek, mások pedig megtapasztalták, átélték Isten kegyelmét. És elérkeztünk abba az időbe, amikor a bibliai fogalmaknak isteni valósággá kell válni hitéletünkben. Ha ma végig megyünk úgy a gyülekezeteken, mindannyian megtapasztalták a kegyelmet, mindannyian hisznek, mindannyian Isten szolgálját, és mégis mindannyian más-más irányba mennek. Mit mondott egyszer Mózes az Úrnak? Ha valóban kegyelmet találtam te nálad, úgy engedd meg, hogy mégis tudomást szerezzek a te terveidről, útaidról. Szeretteim, egy olyan ember, aki kegyelmet talált Istennél, annak megmutatja az útat, amelyen járnia kell. És ez nem egy sajátos út lesz, hanem az Isten útja lesz az ő szava szerint. És ebben nyilvánul meg, hogyha valóban kegyelmet találtunk-e az élő Istennél. A kis kiegészítés ide fog tartozni az igazságban. Kolossé 1.6. Tehát megismertétek Isten kegyelmét az igazságban. Isten kegyelmét az igazságban kell felismerni. Meg kell tapasztalni, és tudni kell, és fel kell ismerni, hogy miért tapasztaltad meg. És ez a célja az Isten ígéje hirdetésének, hogy személyesen megtapasztaljuk azt, amit hallunk, egész személyesen. Itt azt olvastuk együtt, Kolossi 1.6, mint ahogyan nálatok is a ma nap óta, hogy meghallottátok és felismertétek Isten kegyelmét az igazságban. Ki ismerheti fel? Csak az, aki valójában megtapasztalta. És ha ez így van, akkor felismerjük Isten útját az ő népével, ebben az időben. Ez azt jelenti, hogy szellemileg nem állunk meg, hanem engedelmesen előre haladunk Jézus követésében. Az üdvösség és a szellemi fejlődés üdvösség terve szerint. Természetesen nagyon könnyű nekünk, és minden mozgalomnak is visszatekinteni, és tekintetbe venni, hogy hol akadtak el az egyének, úgy a reformáció óta is álltak meg. De a feladatunk nem igazán ez. A mi feladatunk az, hogy abban áll, hogy beletekintsünk Isten ígéjének a tükrébe, és megkérdezzük magunktól, hol tartok én, hol tartasz te, hol állunk mi szellemileg, hol álltunk meg szellemileg. Talán még azt is, hogy hol néztünk körül magunk körül. Isten kijelölte számunkra az útat, hogy járjunk rajta. Mindent lefektetett az ő üdvösség tervében elejétől a végéig. És az ő népe ebbe az isteni programba beleilleszkedik. Ahogyan azt már többször is mondtam az utóbbi időben. Istennek van egy terve, Istennek van egy koncepciója, Istennek van egy tanács határozata. Senki sem mondhatja nekem, hogy Isten a véletlenre bízza a dolgokat. Hiszen ez valóban méltatlan lenne Istenhez. Nem. Istennek megvan egy csodálatos tanács határozata. És Pál apostol már akkor is elmondhatta apostol cselekedete 20-27, mert én nem mullasztottam el magam részéről, hogy teljesen átfogóan hirdessem nektek Isten teljes tanács határozatát. És ugyanezt szeretnénk mi is megtenni ezekben a napokban. Talán ez volt a különbség az összes világhírű és ismert evangélista és Branham testvér szolgálata között. Ők mindegyikük olyan témákat vettek a Bibliából, amelyek senkit sem botránkoztatnak meg. Az istenség, a keresztség, az úrvacsora, az összes bibliai tanítás kimaradt, ugye? Egyszerűen az lett mondva, vagy ahogy ők mondták, evangélizáltak. Minden más az út szélére került. De a Bibliában ott van a tanítói rész, a prófétai rész is, és nem azért, mert mondjam, Branham testvérrel tartjuk, hanem talán azért, mert Pállal tartanánk, Mózessel és az összes prófétával tartanánk, hanem azért, mert az Úrral tartjuk. De alázatosan mégis megkérdezhetjük, miért nem hirdettek az összes többi evangélisták óriási kampányaikban semmit a prófétai ígéből és az összes bibliai tanításból. Miért nem? Mert akkor az ő hatalmas kampányaik már nem lettek volna olyan hatalmasak, és sokan elfordultak volna tőlük, hátat fordítottak volna nekik. De hála legyen Istennek, hogy létezett egy hang a pusztában, egy Istennek embere, aki nem riadt vissza, akinek nem volt szüksége az emberek pénzére, presztízsére és jóindulatára, aki egyszerűen megelégedett Isten kegyelmével, Isten jó tetszésével, hogy isteni megbízatással hirdesse Isten igaz szavát az embereknek. Ezért örülünk, és hálásak is vagyunk. De ugyanilyen örömmel elmondjuk azt is, hogy mindenki másnak is megvan a maga feladata és helye, csak hogy természetesen mi szeretnénk Isten átfogó programjával lépést tartani, és ezért elsősorban azzal foglalkozzunk, hogy megismerjük Isten tervének a lényegét, és engedjük, hogy bele legyünk illesztve. A 7. verstől ez áll írva. Hiszen az illető, az ezzel kapcsolatos útbaigazítást megkaptátok szeretett szolgatásunktól, Epafrástól, aki mint képviselünk Krisztus hűséges szolgája, és aki szintén beszámolt nekünk a közöttetek a szellem által kimunkált szeretetekről. Már akkor is voltak néhányan, még ha kevesen is, akik Isten embereivel együtt ugyanazt az ígét, ugyanazt a tanítást hirdették. És hisszük, hogy a Szent Szellem ma is ugyanazt az isteni nyelvet beszéli, mint 2000 évvel, 4000 évvel, vagy 6000 évvel ezelőtt. Az emberek változnak ugyan, a körülmények is változnak, az idők is változékonyak, de van egy valaki, aki minden idő felett áll, mert ő örökkévalóságtól örökkévalóságig ugyanaz marad, és ezért teljes szívünkből megbízhatunk benne, és hihetünk neki. A Kolosi versben ez áll, Kolosi 1.9. Ezért mi sem szűnünk meg imádkozni értetek, amióta ezt tudomásul vettük, kérve Istent, hogy beteljesedjetek az ő akaratának, az ő végrendeletének felismerésével minden szellem szerint kieszközölt bölcsességgel és értelemmel. Bölcsesség ugyan sok van. Könyvek lettek írva, és úgy tűnik a bölcsesség mindenütt megtalálható. És akkor Pál apostol ezt a rövid verset írja a korintusiaknak. Mert az Isten ostobasága, mindaz, ami tőle jön, bölcsebb, mint az emberek lehetnek. Mi az emberek bölcsessége Isten előtt? A mi képességeinkkel, akaratunkkal és minden bölcsességünkkel csak Isten útját álljuk. Szeretteim, alapvetően csak két érvényesülési törekvés van. Az egyik Isten akarata, amit végrendeletnek is lehetne nevezni, a másik pedig a te és az én érvényesülési törekvésem lehetne. És az ő végrendelete csak akkor fog bekövetkezni az életünkben, ha sikeresük leszünk abban, hogy kegyelemből allávessük magunkat ennek az ő végrendeletének, az ő akaratának. 9. vers még egyszer, hogy beteljesedjetek az ő akaratának, az ő végrendeletének felismerésével, minden szellem által kieszközölt bölcsességgel, és értelemmel, hogy így az Úrhoz méltóan járjatok az ő tökéletes jó tetszésének megfelelően. Igen, legyen, hogy teremjetek gyümölcsöt minden jó cselekedetben, és növekedjetek Isten felismerésében. Itt minden egyes szó becses. Akár meg is állhatnánk ennél fogva. Miben áll a növekedés egy emberben? De hiszen nem abban, amiről az emberek annyira szívesen beszélnek, kelepelnek, hanem az, ami számodra értékessé vált, amit nem tudtál magaddal hozni, ami nem tőled származik, hanem ami Isten kegyelme által munkálódhatott ki az életedben. Minden más egyéb, amit önmagunkból ered, nem állhat meg Isten előtt. Ebből mindent le kell tennünk az ő keresztje alá, és alá kell vetnünk magunkat annak, hogy valami teljesen új létrejöhessen bennünk. Szeretteim, nehezen tudom elrejteni, hogy az a benyomásom, hogy sokan egyáltalán nem tapasztalták meg, nem élték át helyesen is igazából Istent. Hogy nagyon sokan, akik hívők, ájtatosak lettek, talán mert félnek a pokoltól, vagy bármi is legyen a motivációjuk. De Istent nem tapasztaltuk meg úgy igazán a lelkünk mélyén. És ez azt jelenteni, hogy hiába hallgatjuk, hiába énekeljük, és a végén valahogy szomorúan vagy csalódottan kell majd odaállnunk. Senki se vesse ezt a szemünkre, de nekünk úgy kell hirdetnünk Isten igéjét, hogy mindenki megtapasztalhassa, átélhesse a maga személyes élményét Istennel. Egy más út nem létezik, különben az örökké valóságban bosszankodnátok rajtunk, és meg fogtok vádolni az ítélet napján. Ó, mit sem kívánok én jobban, mint hogy mindannyiunknak legyen egy olyan hatalmas élménye Istennel, hiszen tudjuk, hogy Isten szelleme ott lebeg a gyülekezet felett, hiszen már pünköstkor ki lett árasztva, és munkálkodik mindenüttől ott, ahol az evangélium hirdetve van. De pontosan ugyanúgy tudjuk azt is, ahogy azt már itt mondtam is, hogy ennek a lebegő szó kifejezésnek még van egy alapvető összefüggése a keltetéssel, az inkubációval, a melegség alapgondolatával, ahogyan a fény és a melegség a nappal árad, úgy történik az is, hogy Isten szelleme meleget és életet áraszt és fakaszt. De hiszen Isten szava szellem és élet. És ha Isten szelleme melegségével és világossággal érkezik, akkor ott kell legyen a mag, amely elő tud jönni, ki tud kelni. Ha nincs ott a mag, akkor mi keljen ki? Mi jön elő? Akkor minden még szárazabb lesz, mint az előtt volt. És akkor minden világosság és minden melegség hiába való lesz, szeretteim, ha megjelenítjük magunknak, hogy Isten megajándékozott bennünket erre az időre az ő ígének dicsőséges vetőmagjával. És hogy egy értékes vetés zajlik, akkor meg kell értenünk, hogy Istenem ez ígéjét a szívünkben kell őriznünk. Aztán Isten szellemének életre kell kelteni ezt az ígét, a maga melegével, a maga világosságával, és akkor lesz igazi tapasztalatunk Istennel. Egy élményünk Istennel. Azok az emberek, akik valóban megtapasztalják, átélik Istent, olyan nyomorultaknak, olyan haszontalanoknak, teljesen hasznavehetetleneknek érzik magukat. És ezt nem csak szavakkal mondják, hanem ahogy Pál apostol megfogalmazta akkor a Galata levél első fejezetében, mint a legnemesebb a bűnösök közül, mint olyan valaki, akinek az Úr végül is megkegyelmezett. Egy ember, aki Istenhez jön, nem fogja kidülleszteni a mellkassát, hanem a por felé fogja fordítani a tekintetét, amelyből ő vagy a teste származik, és aztán hittel felnéz arra, aki megkegyelmezett nekünk, és aki az ő szavát megismertette velünk ebben az időben. Mit szeretnénk mindannyian jobban, mint azt, hogy Isten minden egyes szava igaznak bizonyuljon bennünk is általunk, hogy a bűnösök kegyelmet nyerjenek, bűnbocsánatot és üdvösséget, hogy a betegek az íge visszhangzása alatt meggyógyuljanak, mert a hit a szívükbe kerülhetett, és a szellem kimunkálta az íge hirdetése alatt a hitet. Majd így folytatódik tovább. Bár csak fellennétek ruházva minden erővel úgy, amint megfelel az ő dicsőségének, a teljes álhatatosságra és kitartásra felszereltek. És örömmel adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket arra, hogy részesüljünk a szentek örökségében, a világosságban. Amikor az angyal bejelentette, hogy nektek megszületett ma a szabadító, aki Krisztus az Úr, olyan gyönyörűen meg van írva, és megjelent nekik az Úr dicsősége. Nézzétek, amikor Ezékiel prófétát olvassátok, azt mondja, és láttam az Úr dicsőséget a Kebár folyó mellett, vagy a Kebár folyón, és ezzel mindig arra világosságra, dicsőség felhőjére van utalást téve. De hiszen tudjuk, hogy Isten dicsőségének eme természeti felhője éjjel tűzoszlop volt, nappal pedig felhőoszlop. És ami Úrunk megjelenik testben, és az ő dicsősége megjelenik szellemben. Hát nem csodálatos dolog ez? Azok, akik gyakorlatilag a szellemi világhoz, vagy a szellemvilághoz tartoznak, nevezetesen az angyali seregek, sokasága őket Isten dicsősége burkolja be. És Istenemet dicsőségéből jön a bejelentés, nektek megszületett ma az Úr. Az Úr testet öltve megjelent azoknak az emberek számára, akiket meg akart menteni, sőt, akiket az ő terve szerint meg kellett mentenie. Ő megjelent testben, és ott a dicsőség felhője fölötte. Ki tudja ezt emberként megmagyarázni? Isten egyetlen embernek sem tartozik magyarázattal arra, amit tesz. Isten egyszerűen felmérhetetlen számunkra. Nehemiás prófétánál van egy csodálatos íge, a 9. fejezetben, ahol az áll írva, hogy az Úr leszállt a Sinai hegyre, és hogy a hangja az égből hallatszott alá. Ő a Sinai hegyen van, és a hangja az égből szállt le. Ki tudja mindezt megmagyarázni? Aztán akadnak emberek, akik a Máté 3-ban azt olvassák, hogy a mi Urunk meg lett keresztelve, és hogy az Isten dicsősége, igen, hogy Isten szelleme galamb alakjában leszállt. És ennél fogva azon töprengenek, fejtörést okoz nekik. Szeretteim, Isten felmérhetetlenül fölötte áll mindannak, amit mi képesek vagyunk felfogni, és hálát kellene adnunk neki, hogy nem tudjuk felfogni. Mert ha megfogható, tapintható lenne, akkor itt ülhetne valahol láthatóan közöttünk, és akkor nem lenne semmiféle tiszteletérzet bennünk, nem lenne már semmiféle elismerésünk előtte. Szeretteim, minél jobban elmerülünk ezekben a dolgokban, annál értékesebbé válik számunkra mindaz, amit az Úr kijelentett nekünk az ő ígéje és az ő szelleme által. Amin mások az agyukat törik, azon, ami szívünk örül és újong. És nekünk egyáltalán nem kell magyarázkodnunk, hanem mindent elhisszünk. Miközben az emberek azzal vannak elfoglalva, hogy bizonyos dolgokat megmagyarázzanak, vannak mások, akik egyszerűen mindent elhisznek. Ki tudja megmagyarázni Istent, vagy azt, amit ő tesz? Egy ilyen ember még soha nem létezett, és soha nem is létezik. Kérem, hadd vegyük ezt most egy isteni valóságként az életünkre nézve, mégpedig azt, ami itt a 12. versben le van írva. És örömmel adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket arra, hogy részesüljünk a szentek örökségében, a világosságban. Most, ha ránézünk önmagunkra, talán azt fogjuk mondani, ó, én silány, hitvány ember, kicsoda fog megszabadítani engem ennek a halálnak a testéből. Pál apostol is ezt mondta a rómaiakhoz írt levél 7. fejezetében. Itt azonban megajándékozott bennünket a hit talajával a hitünk lába alatt. És el kell érkezzen egyszer az a pillanat, hogy Isten nyelvét beszéljük, és ez a megvalósult tények nyelve. Istennél minden már befejezett tény és valóság. Ő már a kezdet előtt látta a véget. Aki elolvassa a jelenések könyvét, és azt, ami szerintem a 19. fejezetben meg van írva, és hallottam egy nagy sokaság visszhangját, és ők az Isten hárpáin játszottak, és így tovább, és hallottam. És aztán az van írva, üdvös állapotban vannak azok, akik meghívást kaptak a bárány menyegzői vacsorájára. Miről is volt szó? Ez az ember már csak nem 2000 évvel ezelőtt látta a Pátmos szigetén a bárány tökéletesített menyasszonyát a dicsőségben, és hallotta annak ujongó öröménekét. Istennél már minden meghatározott, megvalósult tény. Mi pedig hagyjuk magunkat ide-oda tolongatni, egyik nap fent vagyunk, egyik nap lent vagyunk, egyik nap hiszünk, aztán megint nehézségeink vannak, de hiszen mindannyian így vagyunk, még mindig ebben a testben vagyunk. De ma este nem azért vagyunk itt, hogy alávessük magunkat a saját ingadozásainknak. Ma este azért vagyunk itt, hogy higgyünk Istennek, és azt mondjuk, Uram, köszönöm neked, hogy alkalmassá tettél engem minden szenteiddel és szeretteiddel együtt a világosságban való örökségre. Meg tudjuk ezt ragadni hittel, 100%-osan. Amennyire bizonyos az, hogy az Úr elhagyta a világosságot, a dicsőséges, és eljött ebben az Isten átkozott és sötét világba, és ahogyan beteljesedett általa, hogy azok, akik sötétségben ültek, fényes világosságot láttak. Tehát úgy hisszük, hogy ő eljött ebbe a sötétségbe, és a világosság ragyog a sötétségben. De a sötétség nem fogta fel, nem észlelte. De mindazok, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé legyenek. Ez az Isten szava. Ez a Jézus Krisztusról szóló evangélium. Természetesen a sötétség létezik ugyan, de a világosság világít a sötétségben, és mindannyiunknak nincs szüksége fényre napközben, de amikor tényleg korom sötét van, és valahogy látod a fényt tündökölni valahol, az ugyanis, hogy kellemes, az nagyon szép. Ezt olyan országokban meg lehet és meg kellett tapasztalni a civilizációtól távol, akik még a civilizációtól távol vannak még, ahol még az emberek az olyan fénytől függenek, amit nem kapcsoló aktivál. A fénynek a sötétség közepete van valami köze a reménységhez. Rádöbbensz, hogy valami megváltozott. A reménység a fényhez kapcsolódik. Szeretteim, Jézus Krisztus, ami Urunk, a világ világossága, és ő általa meg kell világosodniuk mindazoknak, akik nem csak ebbe a világba beleszülettek, hanem akik ebből a világból bele akarnak születni amaz eljövendő világba. Így tehát ő alkalmassá tett minket, hogy részesüljünk a szentek örökségében, való világosságban, isteni módon megvalósult tény, nem jövőbenileg fogja megtenni, hanem már is megtette. A továbbiakban ez áll írva, a Kolossi 1.13. Mert hiszen megszabadított minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett minket az ő szeretetbéli fiának országába. A sötétségnek, és ebben nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy van egy bizonyos hatalma. És ezt a hatalmat ki is gyakorolta fölöttünk, erőszakossággal. Itt pedig az van mondva nekünk, mert hiszen megszabadított bennünket a sötétség hatalmából. Kiragadott onnan bennünket, megváltott és áthelyezett minket az ő szeretetbéli fiának országában. És ez valóban az Isten országa. És az Isten országa nem külső gesztusokkal jön, hanem belülről bennünk van és kezdődik azáltal, hogy kiszakított bennünket a sötétség, a hitetlenség, az engedetlenség, az Isten elleni lázadás területéről, a saját tervünkből, a saját akaratosságunkból, mindabból, ami eddig megkötözött bennünket, és egyúttal át is helyezett bennünket az ő szeretetbéli fiának az országába, vagy birodalmába. Isten tehát nem végez félmunkát. Nem ragad ki bennünket, hogy azután a levegőbe függően hagyjon lógva, hanem kiragad a sátán hatalmából, a sötétség birodalmából, a hitetlenségből, a kétségből, mindenből, ami nem Istentől való, és aztán elültet, kiragad és átültet bennünket, elültet. Az egyik a sötétség birodalma, vagy uralma, a másik pedig Isten fiának, Isten szeretetének birodalma. Hogyan érthetjük ezt meg? Isten országa egy olyan ország, amely az irántunk való szeretetéből jött létre. Mert úgy szerette Isten a világot, és ezért, ebből kifolyólag nem kényszerít Isten senkit. Az Isten szeretete mindannyiunkban ki akarja nyilatkoztatni magát. Ha egy embert kényszeríteni kellene a szeretetre, akkor rádöbben, hogy ez nem lehetséges. A szeretetet viszonozni kell. Annak szívből kell jönnie. Isten senkit sem kényszerít, de az ő szeretete eláraszt téged és engem. Feltárja előtted és előttem ma este, hogy Isten olyan bensőségesen szeretett minket, hogy kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, ami Urunkban és megváltunkban. Eljött ő maga a sötétség birodalmába, sőt még azt sem riasztotta vissza, hogy leszálljon a pokolba, és kitakarítson ott is, hirdetve a kereszt győzelmét, és kiszabadítva mindazokat, akik eleve elrendeltettek arra, hogy a paradicsomban legyenek. Azokat kiragadta onnan, és ezért írja Pál apostol az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetében, hogy az, aki felment, az ugyanaz, mint aki előzőleg leszállt a mélységekbe, a legmélyebb helyekre. És akkor ez olyan csodálatosan áll írva, hogy fogságba ejtette a börtönt, és ajándékokat adott az embereknek. A sátán börtönét, azt, ami téged és engem fogva tartott, foggyul ejtette, hogy szabadon engedjen bennünket. Mindannyian emlékszünk a II. Világháború végére. Foglyok itt, foglyok ott, foglyok ott. És amikor jöttek a győztes hatalmak, minden fogoly szabad lehetett. Szeretteim, úgy van, hogy nekünk Isten győztes hatalmával van dolgunk Jézus Krisztusban, ami Urunkban. És ennek a győztes hatalomnak ki kell nyilvánulnia, és János elmondja nekünk, írja, hogyan történik ez. Nevezetesen miközben azt mondja, a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. És azt mondja, ez a győztes erő a hit. Mikor megy jól a dolgunk, amikor hiszünk, mikor érezzük magunkat rosszul, amikor nem hiszünk, igaz-e vagy sem? Akkor betegek leszünk, akkor nincs rendben a gyomrunk, és nincs rendben a gallérunk sem. De mihelyt hiszünk, akkor szemügyre vehetjük Isten dicsőségét, és valóban minden okunk megvan arra, hogy megbízzunk az Úrban, hogy higgyünk neki, hogy szaván vegyük őt. Tehát, hadd ragadjuk meg ezt a mai prédikációból, mert hiszen ő megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és áthelyezett bennünket az ő szeretetbéli fiának országába. Ez Istentől kifolyólag történt. Isten országa pedig közöttünk van, mi bennünk és velünk is van. A kérdés most az, hogy mi, mint egyének, tanúságot tudunk-e tenni ezzel az ígével, és elmondhatjuk-e, igenis, Uram, én tudom, hogy ez megtörtént én velem. Sőt, még arra is emlékszem, hogyan történt és mikor történt, én megtapasztaltam, átéltem. Te kiragadtál engem a sötétség birodalmából, és áthelyeztél engem a te fiat szeretetbéli országába. Új gondolataim vannak, új érdeklődésem, új életem, mindent Istentől kaptam ajándékba. Az egyiktől meglettem szabadítva, a másikat ajándékba kaptam. Szeretteim, ha ne talán lenne a közöttünk valaki, aki még nem tud erről szívből tanúságot tenni, semmi szükség kezet emelni most, hanem hagyjátok, hogy a szívetek beszéljen, szólaljon meg, és pedig Istennel, és mondjátok: hűséges Uram, én tudom, hogy mindez igaz. Minden megtörtént a Golgotán. Uram, te eljöttél erre a földre, egyenesen a sötétség birodalmába, mert a sátán ennek a világnak az istene. És még azt is mondta annak idején a mi Urunknak: ha leborulsz és imádsz engem, neked adom a világ összes királyságait. Sátán eme világ istene, a sötétség fővezére. Az Úr eljött ebbe a birodalomba, és világosságot és életet hozott magával. Megváltotta Isten népét, és ki is vezette, kiragadta, fogadd el ma hittel, és mondd: Uram, én hiszem, hogy én is meglettem váltva a sötétség birodalmából. Ki lettem ragadva, ki lettem véve, és átlettem helyezve Isten országába. És ez a szeretet országa, nem a gyűlöleté, hanem a szereteté. És itt megint találkozunk a megváltás és az evangélium hirdetésének kulcskérdésével. Isten szeretete, amely a mi megváltónkban lett nyilvánvalóvá, a megváltott a irányában, ugyanennek az isteni szeretetnek kell megnyilvánulnia a megváltottakon keresztül egymás és a megváltó felé, semmilyen különbségtétel nélkül. Nem létezik két különböző, vagy három, vagy több szeretete Istennek, Istennek csak egy szeretete létezik. Isten ugyanazon szeretete, amely megváltónkat, amely a mi megváltónkat a keresztre hagyta menni, ugyanaz a szeretet, amely a Szent Szellem által ki lett árasztva a szívünkbe. A megváltó és a megváltottak összetartoznak, mert Isten a Krisztusban volt, és megbékélte a világot önmagával. Ez a mi találkozásunk, a mi Istenünkkel. Az ő részéről minden szeretetből történt. Most már a mi oldalunkról is szeretetből kell történnie. Evéget van itt az a szó kifejezés, hogy megmentett a sötétségből, és áthelyezett minket az ő szeretetbéli fiának országába. Tehát egy szeretetből létrehozott Isten országa. Neked és nekem ebbe az Isten országába kell lennünk. kiragadva a sötétség birodalmából és Isten világosságába áthelyezve. Megtörtént-e ez, vagy történjen-e meg ma este? Ha már sokakkal megtörtént, akkor még sokakkal meg is történhet. Újra és újra. Isteni valósággá válhat az íge hirdetés alatt. És ez az, ahova el kell jutnunk, hogy ne csak meghallgassunk dolgokat, hanem elhiggyük, és helyben megtapasztaljuk, és magunkkal tudjuk vinni haza, és azt tudjuk mondani, Uram, ma beszéltél hozzám, de még ennél is többet. Ma megértettem a te kegyelmi ajánlatodat. Ma hittel elfogadtam azt. Ma kiragadtál engem a sötétség, a hitetlenség, az engedetlenség, az Isten elleni fellázadás, a saját programjaim, a saját útjaim, a saját ájtatos, kegyeskedő, álszentséges birodalmamból, igazából mindenből, mindenből, ami volt, és amit magunkkal hozhattunk. Semmit sem tudok felmutatni, mindenem te vagy, Uram. Itt a szívem, itt az életem, amilyen silány vagyok, hozzád jövök. Kiragadva a sötétség birodalmából, és áthelyezve az ő szeretetének fiúsági birodalmába. Nem csak, hogy Isten szeretete Isten fiában volt, hanem ugyanaz a szeretete Istennek minden fiában és leányában ott van. És meg lehet, hogy talán sokan nem értik meg a rómaiakhoz írt levél szavait, ahol ez áll. Ha valakiben nincs meg Krisztus szelleme, az nem lehet az övé. De hiszen a Krisztus szelleme az Isten szelleme, amelyben azt kiáltjuk, hogy Abba, Atyám, amelyben Isten az atyafisági kapcsolatot Krisztus által létesítette. Szeretteim, ez a kölcsönös kapcsolat, Isten, ami atyánk, mi az ő gyermekei lehetünk. Ezért mondta, mi megváltunk is a János 20-ban, ne érints engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez, hanem menj el az én testvéreimhez. Menj el és mondd el a testvéreimnek. Ez egy csodálatos, drága szav az ígének, egy csodaszép beszéd. Jézus az elsőszülött, és mi az elsőszülöttek? Ő az Isten fia, mi az Isten fiai és leányai. Általa kiragadva a sátán birodalmából, áthelyezve Isten országába, az ő szeretetének fiúsági birodalmába. Ez a nagyszerű, és ez a dicsőség, és ez egy isteni valóság számodra és számomra. Magasztalva legyen az Úr neve. Szeretteim, hadd adjunk hálát ezért a mi Istenünknek, és ezért hadd álljunk fel. Amen. Mennyei Atyánk, te minden szívet megvizsgálsz, és próbára teszel bennünket, megvizsgálod a szándékainkat, céltudatos eltökéltségünket, ami gondolataink is fel vannak tárva előtted. Hűséges Istenem, mi képtelenek vagyunk önmagukon segíteni, senki nem tudja magát megmenteni, senki nem tudja magát megváltani, megszabadítani. Ezért jövünk hozzád, mert te már mindezt megtetted, te megmentettél, te megszabadítottál, te megváltottál, te nevünkön szólítottál minket, mi a tiéd vagyunk. Te megláttál minket akkor, amikor a saját vérünkben vergődtünk, és nem tudtunk magunkon segíteni, és akkor kiontottad a te drága és szent véredet. Eljöttél a sötétség birodalmába, és a kereszten keresztül rést törtél, új és élő útat teremtett. tév, hogy felragyogjon a világosság mindazok számára a sötétségben, akik hisznek, hogy azért jöttél, hogy leromboldd a sátán műveit, és felépítsd Isten művét. Uram, köszönjük neked, dicsőítünk téged. Te vagy az, aki ezt megtetted, magasztalva és dicsőítve legyen a te neved. Ajándékozz meg bennünket most egy olyan élő hittel, hogy nyilvánvalóvá lehetne a te néped körében, hogy te és mi veled együtt vagyunk a te országodban. Halleluja! Magasztalva és tisztelve dicsőség és imádat a te csodálatos és dicsőséges Jézus nevednek. Elhiszitek-e mindannyian, hogy az Úr megtette ezt a Golgotai kereszten? Amen. Halleluja! Elhiszitek-e, hogy Isten őrködik az ő szavai fölött, hogy amit ő véghez vitt, az valósággá váljon a gyülekezetben? Amen. Halleluja! Dicsőség és tisztelet a mi Istenünknek. Legyen, hogy Isten szeretete, Isten kegyelme megragadja még az utolsókat is. Halleluja! Dicsőség Istennek! Uram, hadd érkezzen el a hit órája, és vele együtt a kegyelem isteni meglátogatásának és minden ígéret beteljesedésének az ideje. A te néped közepete, hogy méltó módon megnyilvánuljon a te győzelmed, a te néped közepete, a te csodálatos és dicsőséges nevet dicséretére és tiszteletére, amely minden nép felett áll. És az Úr Jézus Krisztus nevében megragadjuk Isten győzelmét, mint isteni valóságot, ami hitéletünk számára most, itt ezen az estén. És köszönjük neked, hogy te nyilvánvalóvá tetted, vagy teszed. Halleluja! 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 Uram, köszönjük neked, magasztalunk téged, imádunk téged. A pokol nem tudott téged megkötözni, a sátán nem tudott téged visszatartani, és a halál nem tudott téged átvenni a romlás, illetve a rothadásba. Uram, te felmutattad nekünk az élet, az üdvösség és a kegyelem útját. Köszönjük ezt neked. Te kiragadtál minket a sötétség birodalmából, és áthelyeztél bennünket a te szeretetbéli fiúsági birodalmadba. Köszönjük ezt neked, és elfogadjuk, mint isteni valóságot. Hűséges Urunk, bocsáss meg nekünk annyiban, hogy könnyebben elhisszük, hogy veled leszünk a menyegzői vacsorán, mint azt, hogy már most feltárulhatnál, mint a feltámadott a te néped között. Üdvözítőnk, nyíltan bevalljuk kicsiny hitűségünket, és kérünk téged, erősítsd meg ezt a hitet, növeld meg, és nyilatkoztasd ki magad a te néped között, a te kegyelmed dicséretére és dicsőségére, a te fájdalmad jutalmára. Ó Isten báránya, hálát adunk neked, és imádunk téged. Halleluja, halleluja. Felmagasztalás és tisztelet, dicsőség és imádat. Halleluja. Dicsőség Istennek. Magasztalva legyen Isten.